Mennyi édesatyánk, dicsőítünk téged ezért a mai napért is, hogy elcsendesedhetünk te előtted, jöhetünk te hozzád, mert te tudod útba igazítani mindannyiunknak az életét. Te tudod megmutatni a helyes útirányt, és ezért szükség, hogy meg tudjunk állni, le tudjunk lassítani a rohanó életben, és tőled útmutatást tudjunk nyerni. Köszönjük, hogy a te igéd, a te szent lelked vezetése alatt megtapasztalhatjuk ezt a vezetést. És még oly sok eszközt használsz abban, hogy meglássuk a te akaratodat, hogy meglássuk azt az utat, amely nekünk járnunk kell, amely áldott út, amely jó irány. Szeretnénk jó irányba fordulni életünkben, szeretnénk jó irányban tartani magunkat, és segíts ebben bennünket, Urunk, hogy a megfelelő úton, azon a helyes úton, áldott úton tudjunk haladni. Ezért jövünk most eléd, te nyisd meg számunkra a te igénynek üzenetét, hagyd legyen előttünk a te igéd fényforrás, hagyd világosítsa meg a helyes ösvényt, és hagyd tudjunk azon haladni. Kérünk segíts, hogy erre a világító lámpásra hagyd tudjunk ezen a mai délutánon figyelni, hadd ragyogja be a mi életünket, és az előttünk álló helyes ösvényt. Köszönjük, hogy ezt kérhetjük, szent nevedben, Urunk. Amen. A Rómaiakhoz írott levélből olvasok, annak a 12. fejezetéből, a Rómaiakhoz írott levél 12. fejezet első 8 versét hallgassuk meg fennállva. A Rómaiakhoz írott levél 12. fejezet első 8 verse hangozzék fel közöttünk. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek. És ne igazodjatok a világhoz, hanem változtatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. A nekem adatott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is. A prófétálás adatot a hit szabálya szerint prófétáljunk. Ha valamilyen más szolgálat adatot, akkor abban a szolgálatban munkálkodjunk. A tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvel. Jól ismert ige verset a 12. fejezet első két verse, melyben Pál kér a gyülekezet tagjait, a hívőket, meg úgy gondolom minden embert, hogy szánjuk oda a mi életünket. Szánjuk oda mindenható Isten kezébe, az oltára. És fölvetődhet bennünk az a kérdés, hogy miért? Miért szánjuk oda? Miért kéri ezt Pál, hogy a mi életünket az Isten kezébe, az Isten oltárára szánjuk? Nézzük meg az ige, mit mond erre. Vagy mit mond arra, hogy mit jelent oda szánni az én életemet? Mit jelent az gyakorlatban, amikor az ember odaszánja, odaadja az életét Istennek. És végül pedig foglalkozunk azzal a kérdéssel is, hogyha odaszánjuk magunkat Isten kezébe, akkor mi is történik az emberrel. Mert ennek van tapasztalata, van következménye, amikor az ember odaszánja életét Isten oltárára. Tehát miért szánjuk oda magunkat Istennek? Miért mondja ezt Pál? Úgy fejezi ki, hogy azért szánjátok oda magatokat, mert Isten irgalmas. Nagyon szépen fordítja Budai, mert van egy ilyen Biblia fordító is, akit így hívnak. Ő így fordítja, atyám fiai, azért az Istennek irgalmasságára gondolva, arra intelek titeket, hogy testeteket, életeteket, Istennek tetsző, élő, szent áldozat gyanánt ajánljátok Istennek szolgálatára, ez legyen a ti lelki képen való Isten tiszteletetek. Nagyon szépen fejezi ki, nagyon szépen fordítja le, és ebben még jobban kidomborodik az, amit az igében található, hogy azért szántod a magadat, mert Isten irgalmazott neked. Isten irgalmasságára gondolj, és akkor könnyebb lesz ezt megtenni. Mert ha arra gondolunk, hogy Isten irgalmazott nekünk, és nem kell a második halálba mennünk, nem kell elkárhoznunk, nem kell örök szenvedés helyére kerülnünk, mert felismertem, hogy Jézus azért jött erre a világra, és felismerted, hogy ő meghalt helyetted és éretted, és te ezt hiszed, és átélted, hogy így kegyelmet nyeltél, irgalmat nyeltél, akkor tudod, hogy örök életed van. És nem akármitől mentett meg téged az Isten. Már itt lehet tudni, hogy az ember a mennybe kerül. Itt lehet ennek részesévé lenni, itt a Földön. És milyen jó, ha ezt az ember megtapasztalta, tisztában van ennek súlyával, ennek a nagy irgalomnak a súlyával, akkor az ember azt mondja, hogy hát ha erre gondolok, akkor én mit tehetnék? Hát odaadom magamat hálából az Isten kezébe, az Isten oltárára. Hiszen ő olyan nagy dolgot tett értem. Én ezt a keveset, amit tudok, mert többet nem nagyon tudunk, odaadom az életemet, mindenemet Isten kezébe. Hát hogy mondjak ezzel kapcsolatosan egy élményt, egy történetet. Afrikában történt, egy misszionárius ment el Afrikában, és éppen úton volt, amikor meglátott egy másik embert, aki ott hevert vérben, ott találta a földön, és észrevette, hogy ez egy oroszlán, egy vadállat téphette meg ezt az embert, de még él. Gyorsan segítségére sietett, föltette az ő állatára, elvitte otthonába, hajlékába, és elkezdte ápolni. És olyan jó sikerült az ápolás, mert megtartotta ennek az embernek az életét és a mindenható Isten, hogy fölépült. Lassú-lassú javulásban, de fölépült ez az ember, ez az afrikai. És nagyon örült, amikor megtudta azt, hogy ez az ember ápolta, ez az ember megmentette őt. Aztán, amikor már olyan jó erőben volt, akkor elbúcsúzott, köszönetet mondott, és elment az ő családjához. Pár hónap eltelt, és pár hónap múlva megjelent a misszionárius hajléka előtt ez az ember feleségével, gyermekével, gyermekeivel, állatával, mindenével. Ott megálltak a hajlék előtt. És azt mondta a misszionárusnak ez az ember. Itt ezen a vidéken van egy törvény. Az a törvény pedig így szól, aki megmentett, azé vagyok. Engem megváltottál, megmentettél a sírtól, tied vagyok én, tied a feleségem, mind a nyolc, mert ott annyi volt neki. Tied a gyermekeim, gondoljátok, hogy akkor mennyi gyermek volt ott a háta mögött. Meg minden állatom a tied. Rendelkezz velem úgy, ahogyan te akarod. Ez a szép példa azt mutatja, hogy a szép törvény, az ottani törvény azt mutatja, hogy milyen jó ki lehet fejezni a hálát. Megmentett valaki, irgalmazott nekem, tied vagyok hálából. Az egész életemmel meg akarom köszönni, hogy te megmentettél a haláltól. És a mi életünket erre használhatjuk föl, hogy most már rádöbbentünk, megállítottad Isten, észrevettük, hogy hogyan mentett meg Jézus Krisztusban bennünket. Uram, itt vagyok, itt a szemem, itt a fülem, itt a nyelvem, itt van mindenem, minden eszközöm, tárgyam is, rendelkezz fölötte, mert mindez a tied. Ez jelenti oda szánni magunkat az Istennek. Hálából, hogy odaadom magamat és mindent, és Isten rendelkezzen mindennel az életemben. Nem könnyű talán ezt megtenni, de ha az irgalomra gondolsz, Isten irgalmára, amit tett veled, akkor hálából ez kell, hogy kicsorduljon, kiömöljön az embernek az életéből. Hát mi még az odaszánás? Tehát irgalomból szánd oda magadat, Isten irgalmát látva, de mi is az odaszánás? Ez a görög szó azt is jelenti, hogy rendelkezésére bocsátok valamit, bemutatok, mint áldozatot, odaadok valamit. Ezt jelenti ez a görög szó, ami itt szerepel. Hát eddig a mi életünkben mi akartunk mindig rendelkezni a mi életünkről, és sokszor odaadtuk a bűnnek is, a rossznak is, a mi tagjainkat, fülünket, a mi szemünket, a mi gondolatvilágunkat, oda szántuk sokszor a nem jóra. És azt mondja Isten igéje, hogy szánjátok oda magatokat az Istennek. És így fejezi ki még Pál itt a Róma Bérekhez írott levélben, tagjaitokat se adjátok oda a bűnszolgálatára, hogy a gonoszság fegyverévé legyenek, hanem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltettek, tagjaitokat is adjátok át az igazság fegyveréként az Istennek. Add oda, amint van. Szánd oda. Rendelkezésre bocsást a mindenható Istennek. Hát egyszer történt egy templomban, egy nagy templomban, amelyben egy csodálatos orgona volt, és oda bement Mendelssohn. És meglátta ezt az orgonát abban a templomban, és hát ő egyből ki is akarta próbálni, úgyhogy kereste az orgonistát, hogy hogyan juthatna föl, hogyan próbálhatja ki. És ott az orgonista nagyon féltékeny volt az orgonára. Hát oda nem mindenki ülhetett oda, és sok mindenkinek nem is engedte meg. Úgyhogy Mendelssohnnak is azt mondta, hogy hát én ezt nem adnám oda szívesen. De Mendelssohn csak győzködte, hogy hát mégis, de nem árult el, hogy ki ő. Az orgonista meg nem fedezte föl, nem tudta, hogy ki az ember. Hát ilyen jött-ment, akárkinek azért nem adja oda az orgonát. De végül aztán csak meggyőzte Mendelssohn, és fölkísérte, és helyen kínált, hogy hát akkor jó van, akkor játsza rajta valamit. Hát a nagy művész neki fogott, és egy csodálatos darabot adott elő, az orgonista csak hallgatta, földbe gyökerezett a lába, hát még ezen az orgonán senki nem játszott így, még ő se. És amikor vége lett a darabnak, oda ment, vállára tette a kezét, és megkérdezte tőle, hogy te ki vagy? És akkor mondta, hogy én vagyok Mendelssohn. Hát akkor teljesen megdöbbent, és azt mondta, hogy én bolond. Hát én nem vagyok normális. Hogy nem adtam oda az orgonát neked. Hát ne haragudj. Hát fantasztikus, amit játszottál rajta. És életünkben valahogy nem egyszer mi is így vagyunk, hogy magunknak tartogatjuk a mi életünket, és jönne a nagymester, jönne Jézus, jönne Isten, kézbe akarná venni a mi életünket, gyönyörű dallamokat akarna kihozni belőle, szebbé tenni a mi életünket, és mi azt mondjuk, hogy nem, nem, nem. És amikor mégis odaadjuk egy részt az életünkből, akkor tapasztaljuk meg, hogy milyen szépé tudja tenni az Isten a mi életünket. Milyen dallamossá, mennyivel áldottabbá, mert oda tettem Isten oltárára életemnek egyik darabját, hogy rendelkezzen vele az Isten. Hát, ha az egész életünket oda tesszük, akkor csodálatosan kétbe veszi a nagymester, a mindenható Isten, aki teremtett téged, aki nagyon jól ért hozzá, tudja, hogy miért teremtett meg, mire teremtett meg, és áldásot hozni az életedből, áldásot kihozni mások használva is. Tehát tegyük oda a mi életünket. A rendelkezéssel bocsássuk életünket az ő kezébe letéve. Jó, hogyha ezt meg tudjuk tenni. Meg tudjuk cselekedni. De hát föltegyük a kérdést, hogy hogyan? Hogyan tehetem én oda a életemet Isten kezébe? Egyszer egy misszionárius egy éjféli időben ment szakadó esőben, lovával vágtatva, sáros úton, és ott éjfélkor úgy foglalkoztatta ez a kérdés, hogy odaadni Istennek az életemet. Pedig hát Isten elhívta már, ott volt a munkaterületen, mégis egy erős biztatást kapott arra, hogy hogy állítsa meg a lovát, szálljon le, letérdepelt oda a sárba, szakadt az esőre, és ott imádkozta a következőt. Uram, szememet, fülemet, szívemet, gondolatomat, tehetségemet, és mindenemet is sorolta fölfele, odaadom te neked. Legyen a tiéd. Ebben oly sok minden rossz volt, ami bennem megfordult, a fejemben, gondolatomban, ocsmányság, rossz gondolatok. Én most ezt szeretném odaadni te neked. Mert ha te neked odaadom, akkor nem ilyenek lesznek a fejemben. És akkor az a kéz tud segíteni, akkor az a száj tud bátorítani, vigasztalni, azt mondani, amit kell. És nem csúnyaság jön ki belőle. És ott azon az estén, ott éjfélkor odaadta. Hát mi is tegyük ezt. Mondhatjuk, hogy hát megtértünk, odaadtuk magunkat, nem? Na de mi olyanok vagyunk, hogy visszaveszegetjük. Amit egyszer már Istennek odaadtuk az oltára, azt elvesszük. Most én akarok rendelkezni felette. Lásd meg, hogy mit vettél vissza. És jöjj Istenhez, add oda, szánd oda. És meglátod, hogy csodát tesz vele az Isten. És meglátod azt, hogy valóságá lesz az igének a folytatása te életedben, hogy oda szánod magadat, akkor nem igazodol ehhez a világhoz. Akkor megújul a te gondolatvilágod, akkor fogod érteni Istennek az akaratát, mert oda szántad Isten kezébe mindazt, ami vagy, és aki vagy, és megtapasztalod ezt a csodát. És te fogod legjobban talán azon csodálkozni, hogy Isten mit tud kihozni életet különböző területein. Hát én, ahogy készültem, eszembe jutott egy olyan általános iskolai történetem, amikor az iskolában az egyik osztálytársam, aki nagyon jó tanuló volt, és azóta már le is doktorált, tehát jó folytatta tovább a tanulmányait. Hát a lányok tanultak a legjobban, hát ő is lány volt, és elsütött egy viccet velem kapcsolatosan, ami jól nevettek ott a környezetem, de én is nevettem rajta, mert úgy voltunk vele, hogy na ez az, ami soha nem fog Pesse Csabával megtörténni. Ez pedig az volt, ez a viccelődés ettől a lánytól, hogy azt mondta ott az osztálytársaimnak, meg nekem, hogy képzeljétek el Pesti Csabát, ahogy a lelki segélyszolgálatban a telefon előtt ül, és hallgatja az embereknek a panaszait, meghallgatja és tanácsokat ad neki. Hát úgy nevettek rajta, olyan jó vicc volt, mert hogy abszolút nem ilyen volt a Pesti Csaba, hanem akinek a szájából sok rossz jött ki, bántotta a másikat, meg olyanokat mondott az osztálytársainak, na hát, hogy meg is hallgasson valaki másnak, nem biztos, hogy összejött. És lehetetlennek tűnt ez, hogy én vagy ilyet fogok csinálni. Hát nem vagyok ilyen telefon mellett természetesen azóta, de mégis valami hasonló történik. Mert fölhívnak, meg beszélgetünk, meg eljönnek, meg különféle gondok fölmerülnek, és végülis hasonlót teszek, mint amikor ott az nevetségesnek tűnt, vagy ez képtelenség, hogy velem történik. De miért történt? És miért lettem ez, aki vagyok jelenleg? És még nem fejezte be Isten a munkáját rajtam. Van még mit csinálni, mit alakítani rajtam. Hát azért, mert akkor oda szántam magamat az Istennek. Oda tettem az Isten oltárára. Megértettem, hogy mit tett értem Jézus, és úgy láttam, hogy ez lesz a legjobb út az életembe, ha én az életemet odaadom az Istennek. És csodálkozol te is, akár legyél megfásult hívő ember is, tedd oda életedet Isten kezébe, és csodálkozni fogsz a saját életeden. Mert Isten ki tud hozni belőle nagyon jót. Van az a történet a Szentírásban, amikor Jézus tanítja a sokaságot, és azt mondják már a tanítványok, hogy most már este fele vagyunk, küld haza ezt a népet, mert majd a falvakban, városokban valamilyen élelmet magukhoz vesznek, mert ott a környéken ugye nem volt élelmük, hogy ne éhezzen ez a nép. És akkor Jézus azt mondja, hogy nem, hanem ti tanítványok, ti adjatok nekik enni. Mi? Csodálkoznak a tanítványok. Aztán van közöttük egy Fülöp, aki nagyon jó matematikus, és hogy körülbelül kiszámolja, hogy mennyien vannak ott a hallgatóság közül, hát 5000 férfi, nem még plusz a nők meg a gyerekek, tehát van, aki bőven, mennyi ennivaló kell ennek a sok népnek, és körülbelül mennyi pénz kellene ahhoz, hogy be tudnánk ezt szerezni, meg tudnánk ezt vásárolni, és hát fejszámolásának az adata az lett, hogy azt mondta, hogy 200 déna áru kenyér sem elég nekik, hogy mindenki kapjon valami keveset. És amikor ezt kimondja, egyszer csak Péter megjelenik egy gyermekkel. És azt mondja Péter, van itt egy gyermek, akinél van 5 árpa kenyér és 2 hal, de mi ez ennyinek? Ez semmi. Mi talán meg tudjuk így enni tanítványok, de hát ez semmi a nagy tömeghez képest. És Jézusnak ez a gyermek odaadja, Jézus kezébe veszi azt a keveset, Jézus megáldja, és szétossza, és megsokasodik, és mindenki jól lakik, sőt még sok kosárral, ugye 12-vel is összegyűjtenek maradékot. Sok ember lehet azt mondja a te életedre is, hogy mi ez? Semmi. Jelentéktelen. Nem sokat ér. De azt, ha nem sokat érőd, ha odaadod Isten kezébe, akkor abból csodát tesz az Isten. Akkor sok áldást lesz abból. Meg tudja sokasítani azt a keveset is. És áldást tud kihozni. Tedd oda, tapasztald meg ezt a csodát. Én úgy gondolom, mert a gyermek csodálkodott a legjobban. Hogy ezt a keveset, amit ő adott, Jézus milyen sokat csinált belőle. Milyen áldást hozott ki. És a te életedből is áldást tud kihozni az Isten, ha kész vagy odaadni az ő kezébe. És ennek te is nagyon fogod örülni. Emlékszek arra a jelenetre életemben, amikor már jártam gyülekezetben, amikor megérintett Isten, és ott gondolkoztam azon, hogy Isten mit akarhat az én életem felől, és imádkoztam is ezért, aztán eszembe jutott, hogy egy könyvet jól lenne levenni a könyves polcunkról, és elkezdtem keresni. És kerestem, és nem találtam azt a könyvet, hogy hol is lehet. De találtam egy másik könyvet. És azt a könyvet levettem, belelapoztam, néztem, nem ismertem, és benne volt egy könyvjelző. Mai napig különben nem tudom, hogy került az oda. Ez a könyvjelző, nem is találtam meg utána, ahogyan kerestem később. És az volt erre a könyvjelzőre írva, Isten szívesen cselekszik életedben is nagy dolgokat. Isten szívesen cselekszik, szívesen kézbe veszi, szívesen megáldja, szívesen tud kihozni belőle nagyot, ha kezébe adod, ha oltárára viszed. A kérdés az, akarod-e? Szeretnéd-e? Kész vagy rá? Ha igen, akkor csodálkozni fogod, mit fog belőle kihozni az Isten. Amikor oda bízod magadat Isten kezébe, hogy ő cselekedjen, ő mondja meg, hogy mit csinálj, mit tegyél, és megtapasztalod áldások sorát. Mert amikor ezt fogod tenni, akkor tényleg Isten tisztelet lesz az életed. Azt olvasom, hogy okos Isten tiszteletként. Ez az Isten tisztelet, amelyen részt veszünk, egy óra hossza. Vagy legjobb esetben másfél. Ide szántod az időt, lehet sok minden áldás meg is tapasztalat, békességed van, nyugalmad van, amikor az életedet oda viszed, az egész életed Isten tisztelet lesz. Isten közelében zajlik majd. Isten közelében éled le. Istennel jársz, aki a menny felé vezet téged, és sok-sok áldáson vezet keresztül. Az odaszállásnak következményei vannak. Meg tudod azt is, hogy mi az Isten akarata életedben. Szokták kérdezni tőlem azt, hogy hogyan tudhatom meg Isten akaratát. Hát, hogy tudja azt kijelenteni? Egy ember hogyan hallhatja meg az Istent? Hogy mit akar az életével kapcsolatosan? Ebből az igében nagyon egyszerűen ki tudom fejteni. Egy dolgot kell tenned, oda kell adni életedet Istennek. És meg fogod tudni. Ha odaszállja valaki az Istennek, az Isten kezébe az életét, Az el fogja végezni, hogy megtudja, hogy mi a jó és mi a rossz, mi az Isten terve és akarata az életében. Nem menjünk csak el egy példát ezzel kapcsolatosan. Valaki hajózott a tengeren, és Anglia partjai felé irányították a hajót, arra fele mentek, hogy kikössenek, és ez az ember kíváncsi volt arra, hogy a kapitány a sok-sok fényből, ami ott a parton volt, honnan tudja, hogy hol a kikötő. Honnan tudja az, hogy ott kell befutni az a hajó. Hogy nem tévesz, fiam? Hát mondta is a kapitánynak, hogy ez valami mestermű, amit te csinálsz, hogy pont oda beirányítod azt a hajót. És akkor mondta, hogy gyere, nem mutatom neked, hogy ott csinálom. És akkor fölment arra a helyre, ahol a kapitány, és a kapitány következőt mondta. Balra nézzél, ott a sok fény között látol egy erősebb fényt. Észrevetted? Mondta, hogy igen. Most nézed, hogy jobb oldalt is ugyanaz a fény megtalálható. Azt mondja, látom. Na most, e kettő között van ugyanegy ilyen fény. Azt is látod? Igen. Na akkor most figyeljed ezt a három fényt, és nézd meg, hogy mi fog történni. Figyelte nagyon erősen, és azt vett észre, hogy a bal oldali fény elkezdett közeledni a középső fény felé. És egyszer csak egyé vált vele. Aztán utána, amikor ez megtörtént, akkor a jobb oldali fény is közeledett, és az is egyé vált. És akkor azt mondta a kapitány, na most vagyunk helyes irányba, az a lényeg mostnál, hogy ez a három pont egy pontban legyen. És pontosan be fogom futni a kikötőbe. Hát az életünkben valami ilyesmit akar Isten. Isten így vezet. Összhangban. És aki odaszállja az életét, ezt az összhangot fogja megtapasztalni. Hogy ilyen összhangban vezeti az Isten. Hadd mondjam csak erre egy bibliai példát. Máriának kijelent a mindenható Isten egy angyalon keresztül, hogy fog születni Jézus, a megváltó, és ez a Szentlélektől lesz, nem férfitől. Úgy fog áldott állapotba kerülni. Ezt hallotta Mária. Aztán Józsefnek azt mondja Isten az álmában, hogy ne küldd el a te mennyasszonyodat, Máriát, mert a Szentlélektől van az, és a megváltó születik majd meg. Összhangba kerül József és Mária. De megyünk tovább. Megszületik Jézus, jönnek a pásztorok, és ugyanazt mondják, amit Mária már tud, meg József is tudott Istentől. De rajtuk kívül, ugye nem ők mondják el, a pásztorok is megtudják az angyaloktól, ugyanazt. És jönnek és mondják, hogy ez a világ megváltója, aki megszületett. Aztán jönnek a napkeleti bölcsek, akik ugyanazt fújják. Azt mondják, messze vidékről jövünk, mert itt egy nagy király született meg. Egy megváltó. Aztán egy Simeon is oda megy, amikor éppen mennek a templomba fölfele, Mária és József, és viszik Jézust, és ő is ölébe veszi, és azt mondja, a Szentlélek úgy vezetett, hogy megláthatom végre a világ megváltóját. Sok-sok kis fénypont, mely egy pontba összeilleszkedik. Ez az Isten vezetése. Hogy összhangba kerül, ez is azt mondja, az is, ez a kijelentés, az a kijelentés, és tudom az irányt. Erre kell mennem. Erre van az én utam, erre tervezi az Isten, erre kell nekem haladni. Hát jó, amikor az ember ezt megtudja, de ezt csak úgy lehet megtudni, ha az oltár teszem magamat. Ez máshogy nem lehet. Ha én akarok rendelkezni az életem felől, nem fogom meglátni Isten tervét. De oda ajánlom magamat neki, oda szánom magamat, meglátom, egységessé válik, és már is tudok tovább menni. Természetesen vannak olyan helyzetek, amikor elbizonytalanodik az ember. Például egy Mózes. Isten elhívja őt, hogy menjen Egyiptomba, szabadítsa ki Izrael népét a rabszolgaságból. És amikor ő oda megy, rosszabb lesz a népnek a sorsa, mint az előtt. Meg is mondja Istennek, hogy hát ezért küldtél ide, hát elvileg én vagyok a szabadító, azért küldesz, hát még rosszabb lett ennek a népnek a sorsa. Minek küldtél te ide? És Isten akkor megint megszólal, és azt mondja, hogy majd meglátod, hogyan fogom kényszeríteni a fáraót, aki nem akar elengedni, és el fog majd benneteket engedni. És jön a tíz csapás, megint az összhang, jönnek azok a jelek, Istentől a vezetés, és Mózes tovább megy az úton, mert Isten válaszát megtudja. Tehát életünkben, amikor Isten tervét meg akarjuk valósítani, és beleállunk ebbe a folyásba, lesznek akadályok. Nem úgy sikerül, nem úgy történik. Ilyenkor mindig meg kell állni, és megkérdezni, hogy jó irányba megyek, Uram? És ha Isten azt mondja, hogy igen, folytatni kell, ez az az útirány, akkor arra kell menni. De ha Isten azt mondja, hogy nem, ez a baj azért történt, mert nem jó úton haladsz, akkor fordulnunk kell, és más irányba kell mennünk. Emlékezetet csak arra, amikor Pál Ázsia felé akarja venni az útirányt? Nem jó fel akar menni? Azt olvassuk, hogy Jézus lelke nem engedett bennünket, hogy arra menjünk. Aztán megint megpróbálják, de megint nem engedett Isten arra őket. Valami gondok, valami nehézségek jöhettek, és nem tudnak Ázsia felé menni. És amikor ott megállnak, és gondolom imádkoztak ott akkor Pálék, akkor álmában Isten kijelentette Pálnak egy makedón férfiát elé, és kérelt ezekkel a szavakkal, jöjj át Macedóniába, légy segítségünkre. Tehát fontos megállni, biztatást nyerni, bátorítást nyerni Istentől, ezt pedig oda kell adni magamat, oda kell szánni magamat, és meglátom a jelet, összhangba kerülök ezekkel a jelekkel, és látom, hogy Isten hogy mutatja, milyen jelekkel mutatja, hogy merre kell nekem menni, mint a napkeleti bölcseknek is mutatja, hogy merre, milyen irányba kell tartaniuk és menniük. Tedd ezt, és meglátod, hogy Isten vezetni fog téged. És aki odaadja magát, Istennek odaszánja magát, az nem csak azt éli meg, hogy megújul, hogy nem igazodik ehhez a gonosz világhoz, máshogyan éli az életét, hogy megélte az Isten akaratát, hanem elkezd szolgálni is. Ezért olvastam tovább. Mert itt a kegyelm ajándékok jönnek elő a Szentírásban, és arra biztatnak ezek, hogy mi szolgáljunk azzal, amit kaptunk az Istentől. Isten megáldott valamilyen ajándékkal, és szolgálj. Mert ha nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, ez szerint szolgálunk is. A profétálás adatot, a hisz szabálya szerint profétáljunk. És akkor sorolja fölfele, hogy kinek mi adatot, és akkor azzal szolgáljon. Hát fontos, ez is megismerhető egy ember életében, aki odaszánt életű, az szolgál. Az szolgálja másik embert. A szolgál a gyülekezetben, mert odaszánta magát. És itt is lehet látni, hogy ki mennyire van odaszánva, annyira szolgálja a társadalmat és a gyülekezetet is, és tevékenykedik Isten szolgálatában. Persze nem kell lelkésznek lenni, nem erről van szó, hanem mindenki azon a területen, amiben Isten megáldotta. Ezért is sorolja föl ezeket az Isten igéje. Jézus azért jött, hogy ő szolgáljon. És egyszer egy misszionárus, amikor elment Afrikába, akkor azt vette észre, hogy amikor egy sűrű, magas fűn mentek át az afrikaiak, akkor a gyermeket küldték előre. A hajnali órákban, amikor az a fű harmatos is volt, meg hideg is volt, és a gyermekek diderektek, és ők várták az utat a magas fűben. És az sajnos az is történt, hogy mivel ők mentek elől, a vadállat volt a környéken, akkor a gyermekeket kapta el elsőnek, és elmenekültek a felnőttek. Hát egy furcsa egy törvény volt, vagy szokás volt ott Afrikában ez, és amikor egy misszionárus meglátta ezt, hogy a szegény gyerekek törik az utat, saját testükkel, úgy is hívták őket, hogy emberi seprű. Azt mondták ezekre a gyereketre. Akkor azt mondta a misszionárius, hogy ő ellátja ezt a szolgálatot. Ő majd utat tör, de ne a gyerek törje. Inkább ő áldozza fel az életét, őt falcangolja szét a vadállat, ne ezeket a gyerekeket. Úgyhogy hátra tessék át a gyerekeket, meg a gyereket, és azt mondta, majd én töröm az utat. És még törte, még ment így a fűben, a magas fűben, elmondta a háta megett levőknek, hogy tudjátok, jött valaki onnan a mennyből, aki utat tört embereknek, a menny felé, ez pedig nem más volt, mint az Isten fia Jézus, aki vállalta ezt az úttörő munkát, ezt az útkészítést, úgy is, hogy elkapta őt a legnagyobb vadállat, az az oroszlán, az a sátán, a gonosz, és megölte, hogy bennünket ne bántson, bennünk már csak ránk ordít, de nem állhat nekünk, mert a mi mesterünk éltünk meghalt, és utat készített a menny felé. És többen megtértek, látva az ő bátorságát, látva azt, hogy ő utat tölt, és az evangéliumot is, amit elmondott, úgyhogy született ott egy ének. És ez az ének úgy kezdődik, mutass az utat a nedves fűben. Így kezdődik el az ének. Hát, utat mutatott számunkra. Jézus odaáldozta magát, és te is állj a szolgálatba, mutass utat. Mert például egy imóra vezető, ő vágja az utat a fűbe. És a gyülekezet megy utána, imádkozik. A harmonista vagy a zongorista, ő vágja az utat, hogy énekeljen a gyülekezet. Utána megy, utána halad. Egy takarító ennek a imaháznak a takarítója, ő mutatja az utat, és belépünk egy tiszta imaházba. És sorolhatnám tovább. Hol szolgálsz a gyülekezetben, hol szolgálsz ebben a világban, ahol utat mutatsz, ahol te áldozod a magadat, és a többieknek szolgálsz, és nekik könnyebb haladni azon az úton, vagy abban az életben, vagy abban a helyzetben, mert te segítségül mész, és segítségül adod önmagadat. Isten fia, tehát azért jött, hogy nem neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságunk sokakért. Ő a mi nagy úttörőnk, és hív bennünket a szolgálatába, az ő munkájában. Légy te is készen. Állj be, szánd oda magadat Isten kezébe, és megtapasztalod, hogy Isten irgalmasságára oda tudod szállni hálából, megtapasztalod azt, hogy nem igazodol-e világhoz, átéled azt, hogy tudod Isten akaratát, meglátod világosan, és beállsz abba a szolgálatba, amit Isten neked mutat. Adja meg ezt az óra mi számunkra, hogy kezdjük ott, hogy odaszálljuk magunkat, a többit pedig meg fogjuk tapasztalni. Amen. Köszönjük, Urunk, te neked, hogy irgalmasan lehajoltál hozzánk, mi hozzánk, akik megeldemelnénk azt, hogy második halálra menjünk, az örök szenvedés helyére, de te mégis irgalmas szereteteddel közel jöttél Jézusban, és ő vállalta föl a mi büntetésünket, bűneink büntetését, a szenvedést, mi megmeneküljünk, és örök életre jussunk. Urunk, ha erre gondolunk, ha ez látszik szemünk előtt, akkor hála kell, hogy kijöjjön belőlünk. És hálás szívvel oda adhatjuk a mi életünket a te kezedbe. És köszönjük, hogy ha ezt tesszük, akkor igazán lesz örömünk, boldogságunk, kiteljesedik a mi életünk. Egyre szebbé válik a te kezedben, mert te jót hozol ki belőle. Még abból is, amire talán legyintettek annak idején, akkor is, amikor talán mások nem tartottak sokra bennünket, te mégis sokat tudol kihozni, mégis áldássá tudol bennünket tenni. Bocsáss meg, hogy mégis úgy visszaveszegetjük a mi életünk területeit a saját irányításunk alá, és mi akarjuk irányítani, nem akarjuk neked átadni, és ott megy rommá a saját kezünk között. Szeretnénk átadni te neked. Oda vinni szemünket, fülünket, nyelvünket, szívünket, gondolatainkat. Bocsáss meg, amikor nem jók jönnek ki. És kérünk, tisztíts meg ezeket a területeket, életünk területeit. Szeretnénk odaadni, odaszánni te neked, hogy áldás legyen mások számára, és áldás legyen mi számunkra is. Köszönjük, hogy te csodákra vagy képes. Csodálatosan meg tudod változtatni egy embernek az életét. Át tudod formálni, alakítani. Segíts, újíts meg bennünket. Változtass meg bennünket, Urunk. Saját életünkre nézünk, annyi változás kell még. Annyi megújulás. Sokszor nem értjük a Te akaratodat sem. Szeretnénk ezért oda szánni, odaadni életünket kezedbe. Fogadd el a Te kegyelmedből. És segíts, Urunk, hogy megtapasztaljuk mindazt a jót, amit megtapasztalhat egy ember, amikor életét a Te oltárodra, a Te kezedre bízza. És köszönjük, Urunk, hogy Te használni is akarsz szolgálatba, elláttál kegyelmi ajándékokkal, Te lelked által, hogy tudjuk ezt felismerni, hogy tudjunk ebben forgolódni és szolgálni a Te dicsőségedre és magasztalásodra. Segíts bennünket, hogy oda tudjuk bízni életünket. Sokszor ez olyan nehezen megy, bizonyos területeken meg főleg. De hagyd tekintsünk a Te irgalmasságodra, szeretetedre, hogy Te hogy odaadtad önmagadat, miértünk. Hagyd tudjunk mi is a mi életünket odaadni, Te érted. Amen.